Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Imádkozzunk. Szent háromság, egy örök és igaz Isten. Eléd jövünk ma is, mert Te vagy teremtőnk, éltetőnk, megtartónk és szabadítónk. Te vagy drága szerető mennyei atyánk, Te vagy értünk magadat a kínhalálnak adó megváltónk, Te vagy a mindig velünk lévő, bennünket tanácsoló, a nekünk a helyes utat mutató Szentlélek Istenünk. Köszönjük néked a biztonságot, amit jelentesz nekünk. Köszönjük, hogy szeretetedben, támogatásodban, gondoskodásodban soha nem kell kételkednünk, mert ezeket Te megígérted nekünk, és a Te szabad szent, a Te ígéreted örök. Hadd valljuk meg neked, hogy mi mégis hajlamosak vagyunk az elbizonytalanodásra, a céltévesztésre, az úttévesztésre. Kérünk, bocsásd ezt meg nekünk, és igéddel erősíts, bátoríts és taníts bennünket ebben a mai elcsendesedésünkben is. Ámen. Kezdő énekként a 471. dicséretünk első versét énekeljük. És mivel ez egy induló, szeretném, ha olyan fölébredt tempóban énekelnénk ezt. Fel, barátim, drága Jézus!
Fel, barátim, drága Jézus, zászlaja alatt, rajta bátran megsegít és győzedelmet ad. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér. Zengje ajkunk hozzád esdünk győzedelemért.
A mai újszövetségi ige szakaszunkat olvasom Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelének végét, a 6. fejezet 17-től 21-ig terjedő verseit. Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal. Gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévejedtek a hittől. A kegyelem veletek. Eddig Isten írott igéje. Magamfajta képzetlen bibliaolvasónak időnként az evangéliumot, a jó hírt nehéz kiolvasni az igéből. Az Ószövetségnek vannak olyan részei, ami esetében ez sokszor problémát okoz. Persze ilyenkor az ember vegyen igénybe valami segítséget, biblia magyarázatot. A mai napra rendelt igékben azonban nagyon könnyű dolga volt még a magamfajtának is. Az Ószövetségi ige ugye a 84. Zsoltár lesz, aminek a 13. versében azt olvassuk, hogy seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Milyen jó hír ez, milyen öröm ez. De mégis a Timóteus 6. rész 20. versét választottam, ez érintett meg leginkább. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Teljes gazdagsága az evangéliumban, azt gondolom benne van ebben az egyetlen kicsi mondatban. Őrizd meg a rád bízott kincset. A megőrzés maga a legősibb feladatok egyike. A Bibliában is, A legelső feladat, ami szóba kerül, az 1 Mózes 2.15-ben ezt olvassuk ugyanis, és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Az én gyerekkoromban ez a 70-es évek eleje, a megőrzés még egy központi problémája volt annak a kicsiny falu szegény közösségének, amiben én éltem. Nagyon nehezen szereztek javakat az emberek, és nagyon nagy feladat volt, nagyon központi kérdés volt mindig ezeknek a megőrzése. Ha valamit sikerült megvásárolniuk, akkor azt nagyon gondosan ápolták, karbantartották, javítgatták, hogy minél tovább szolgálja őket, a családot. Most hétvégén itthon volt a londoni lányom, a nagylány. Pár napot együtt tudtunk lenni, a kicsinek meg a 20. születésnapját ünnepeltük. Ennek kapcsán természetesen nálunk a csajok, ha összejönnek az anyjukkal, akkor azonnal elmennek shoppingolni. Londonban nincsenek valószínűleg üzletek, mert ez egy központi probléma ilyenkor. Bár lehet, hogy a gavalér anyuka is hozzájárul a dologhoz, mert ilyenkor ugye nem a leánynak kell fizetni. És most is vettek egy csomó mindent, többek között harisnyát is. Hát én viszonylag kevés harisnyát hordtam még életemben, de állítólag ez egy nagyon bosszantó ruhadarabja a női ruhatárnak. Legalábbis az enyémek, az én családom hölgytagjai állandóan arról panaszkodnak, hogy mindegy, hogy nagyon olcsót vesz az ember, vagy drágát vesz az ember, szinte bizonyos, hogy az első használatot követően felszalad a szem. Se kapcsán a londoni lányom bosszankodott, hogy miért nincs ez a nejlon harisnya javító szolgáltatás ma már a világon, és az anyjával fölvilágosítottuk, hogy hát volt az valaha, de hát ma már hiába 1000-2000 forintba kerül egy harisnya, senki nem vállalja, hogy elutazzon valahová, ott fizessen, valamennyit, mennyit tud fizetni érte, 500 forintot, azért meg nem dolgozik senki. Teljesen reménytelen ez, úgyhogy viselje férfiasan, nőiesen a sorsát, és bosszankodjon a harisnyái miatt. Mert mai világunkban ugye nem a megőrzés a központi probléma, hanem a minél gyorsabb a csere. Ugye a telefonjainkat, ez villamosmérnökként ez nekem nagyon nagy szakmai elismerést okoz mindig, ugye úgy készítik, hogy 3 év a szavatosság, és 3 év után ki is lehet dobni, mert biztos, hogy elromolna. Sokszor gondolkodtam arra, hogy micsoda mérnöki feladat lehet azt a 3 éven belül elromló alkatrészt beletervezni a készülékbe. De ugye évről évre jönnek a frissítések, az autóknál is ez a ráncfelvarrásnak nevezett kis valami, külső kis díszcsík, a telefonjainkban egy-egy új funkció, vagy egy picit más szín, hogy cserélni kelljen mindent magunk körül. Nem annyira érdekes már a megőrzés a világ szerint, mint ahogy azt a Bibliában olvassuk, és ahogy azt régebben megéltük. De ez nem igaz. Ez egy kész átverés show. Ez egy butaság. Mert megőrizni, amink van, megőrizni magunkat, tudni, hogy honnan jöttünk, hol vagyunk és hová tartunk, csak így őrizhetjük meg az egészségünket. Fizikai egészségünket, lelki egészségünket egyaránt. Fontos a megőrzés ma is mindannyiunknak. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Borzongtató gyönyörűség az én számomra, hogy Isten Timóteusra is bízott kincset, feladatot. Bíz rátok is, egyen-egyenként mindannyiunkra, és bíz rám is feladatot. Ad feladatot, ad megőrzendő kincset. Óriási kötelezettség ez természetesen, és mint minden kötelezettség, teher is. teher és kötelezettség megkeresni ezt a kincset és megtalálni, felismerni egyen-egyenként mindannyiunknak a saját életünkben, hogy mi az, ami ránk bizatott. De emellett a nagy-nagy felelősség mellett micsoda tisztesség, micsoda kitüntetés, micsoda ajándék, hogy a felséges Isten, ami teremtőnk és megtartónk, az annyira szeret bennünket, hogy bevon bennünket üdvözítő tervének a megvalósításába. Lehet-e ettől boldogságosabb, gyönyörködtetőbb feladat az ember számára? És a ránk bízott kincs, őrizd meg a rád bízott kincset. Mi a kincsünk? Van-e kincsünk? Mi panaszkodó magyarok sokszor egy kézlegyintéssel hajlamosak vagyunk elintézni. Nincs nekem semmi kincsem. Szegény vagyok anyagiakban, szegény vagyok sorsomban, hányatott és nehéz az életem, mi kincsem lenne nekem? Pedig mindannyiunknak vannak kincsei. Lehet, hogy valakinek könnyebb fölismerni, lehet, hogy valakinek kicsit nehezebb. Lehet, valakinek hamarabb sikerül az élete során, és lehet, hogy egy picit valakinek tovább tart. Nekem úgy 45-50 évbe telt, amíg rájöttem. Csináltam addig is a dolgomat, igyekeztem. Első generációs értelmiségiként különösen is sok energiát, sok munkát, sok küszködést kellett beletenni abba, hogy ugye az első cél, a család anyagi biztonságának megteremtése, az valahogy megvalósuljon. Itt minden szegény körülmények között, nehéz családi körülményekben felnőtt embernek világos módon ez volt az első célom. De aztán ez hiába sikerült megvalósítani, kiderült, hogy azért ez nem egy életre szóló program. És aztán ugye ez a 40-es éveim közepén kerestem el, hogy akkor mi, ha nem ez. Lehet ez a kincsünk a családban, lehet ez a kincsünk egy kisebb közösségünkben, gyülekezetünkben, lehet ez a munkánkban, hivatásunkban, lehet, hogy népünk életében. Lehet ezt azt gondolnunk, hogy ez egy kisebb kincs, lehet azt gondolni, hogy ez egy nagyobb kincs. De pici gyémánt is gyémánt. Ha a családunk olyan hányatott sorsú, mint a miénk. Ugye az én orosz feleségem, hogy a más portáján söpörjek, és ne a magaméről beszéljek. Az én orosz feleségem családja, az orosz történelemnek ezt az 1917-es forradalomtól a 90-es teljes fölfordulásig átélte az egész szörnyűségeket, és a családban minden megjelent. Ha képletesen akarok fogalmazni, nem szó szerint történt természetesen, de az egyik nagyapa vitte el a sztálini tisztogatásokban a másik nagyapát a gulágra a 30-as évek második felében, 36-38-ban a nagy tisztogatás idején. Mert az egyik az KGB-s volt, akkoriban még NKVD-nak hívták, tehát a sztálini politikai rendőrség a magasrangú tisztje volt, a másik nagypapa meg Roszkó volt rossz helyen. Valakinek nem tetszett, vagy valaki csak irigy volt rá, városi tanács oktatási osztályvezetője volt mondjuk. Semmi extra dolog. De hát akkoriban egy névtelen feljelentés elég volt ahhoz, hogy minden vizsgálat nélkül az illetőt elvigyék. Elvitték 36-37-ben, és valamikor a 60-as évek elején. A feleségem már élt, amikor kiderült, hogy ja, hát a nagypapa egyébként nem halt meg éjszakon. Azt se tudták, hogy éjszakon van, de hogy éjszakról aztán egyszer hazalátogatott Asztrahányba délre, 60-as évek elején. De már visszaköltözni nem tudott. Mert egyébként a hruscsovi enyhülést követően 56 után a táborokat megnyitották, csak nem engedték haza az embereket nagy részt. Hogy nem mondhassák el otthon, hogy hát teljesen ártatlanul voltak ott, és teljesen ártatlanul halt meg a nem tudom én 80%-a az elvitteknek. És világos módon ezt a tragédiát aztán hordozta apósom, az elvitt nagypapa fia, aki 4 éves volt akkor, amikor őt elvitték, és onnantól kezdve hivatalosan is bélyeg volt, megbélyegezték. A nép ellenségének gyermeke ez volt a kategória, a nép ellensége. A nép ellenségének gyereke az egy ilyen nagyjából leprás volt. Tehát a társadalom alig megtűrt tagja. Nem mehetett egyetemre, segédmunkásként kellett dolgozni a kitűnő érettségie után, egészen odáig, amíg szintén a hruscsovi enyhülést következtében aztán már fölvették egyetemre, és akkor mérnökként végezhetett. De ez világos módon az egész életét rányomta a bélyegét, ez az első 25 év. Ez az igazságtalanság, ez a méltánytalanság. És hogy szegénynek még zaklatottabb legyen az élete, ott volt az édesanyja, aki ugyan soha nem ment férjhez, egész életében aztán egyedül maradt, de a pártba és a kommunizmusba vetett hitét egy pillanatra sem veszítette el. Micsoda őrült helyzet egy családon belül. Szóval, hogyha ilyen helyzetben vagyunk, és nagyon sok ilyen helyzet lehet, akkor lehet, hogy az a mi kincsünk, hogy a gyermekeinket úgy neveljük, hogy ezeket a rossz családi mintákat, ezeket az őrült, borzasztó nagy terheket, ezeket ők már ne vigyék tovább, vagy csak kevesebbet vigyenek belőlük tovább. Mert ezek bennünk élnek, ezek velünk vannak. Ez is lehet egy feladat. Feladat lehet egy gyülekezetben szolgálni, a magunk eszközeivel. És feladat lehet a munkánkban is, megtalálni azt a kincset. Egyéni kincseink vannak itt, bizonyos vagyok benne mindannyiunknak, de a mi esetünkben a közös kincset sem egy Nobel-díjas eredmény fölfedezni. Hát itt van a Dunamelléki Református Egyházkerület, egy egész nagy közösség, amelynek az életében mi mindannyian egy pici szerepet kaptunk. Egy pici feladatot kaptunk. Meggyőződésem, hogy ez az egyházkerület kincs Isten országában. Meggyőződésem, hogy ezt a kincset mindannyiunknak ápolni és gondozni kell. Mindannyiunknak hozzá kell járulnia ennek a kincsnek, ennek az egyházkerületnek a megőrzésében. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Kedves testvérek, a jó hír az az, hogy nem csak Timóteusra, hanem mindannyiunkra bízott Isten kincset. És a jó hír az, hogy lehetőségünk van ezt a kincset megőrizni. Kívánom nektek, és kérem Istentől, hogy mindannyiunk életében ez valósuljon meg. Ámen. Csendesedjünk el egy picit Isten igéje fölött. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy mindannyiunkat egyen-egyenként is annyira szeretsz, hogy nekünk szóló, személyre szóló feladatokat adsz számunkra. Köszönjük, hogy bevonsz bennünket üdvözítő terveid megvalósításába. Köszönjük, hogy annyira bízol bennünk, hogy nem félsz bennünket feladatba küldeni. Kérjük, segíts bennünket a nekünk szánt feladatok felismerésében. Kérjük, segíts bennünket ezeknek a feladatoknak az elfogadásában. Kérjük, segíts bennünket ezen feladatok örömmel való végzésében. Köszönjük neked mai üzenetedet. Kérünk téged, maradj velünk egész héten, segítve bennünket eheti nagy feladatunk a kerületi közgyűlés lebonyolításában. És kérünk téged áldásoddal, légy velünk legszebb ünnepünkön, új lelkészeink felszentelő hálaadásában is. Add meg református közösségünknek, hogy ennek a 35 fiatalnak élete, szolgálata évtizedeken át rád mutasson, és sokakat hozzád vezessen. Kérünk, add meg nekik, hogy ebben a legnagyobb elhívásban, amit a lelkészi szolgálat jelent, az evangélium kincsét épp úgy megőrizzék, amint azt Timóteus is tette. Ámen. Mondjuk közösen az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.